A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Pankotai Tibor, a HCEMM, vagyis magyarul a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ genomintegritás és DNS hibajavítás kutatócsoport vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat én is.
Hát azt hiszem, hogy az imént elhangzott szavakat mindenképpen érdemes lesz majd külön-külön is elmagyarázni, vagy legalábbis megbeszélni, mivel ezek alapján nagyon kevesen tudják elképzelni, hogy mi mindennel is foglalkozik ön, és hogy miről lehet szó majd itt a következő csak nem egy órában. Hát ha nagyon egyszerűen akarnék egy nagyon borzalmas, vagy sokak által került fogalmat vagy szót behozni, azt hiszem ezzel mindent el lehet mondani, a rák. És hogy egy kevésbé borzalmas dolgot mondjak, amivel ön foglalkozik, az tulajdonképpen rákkutatás, vagy hát a rák új diagnosztikai módszereinek kutatása. Kezdjünk egy szomorú adattal. Magyarország hát kevés dologban áll annyira élen, mint mondjuk a rák megbetegedésekben, a daganatos megbetegedésekben. Ha jól tudom, elsők vagy másodikok vagyunk?
Így van, mindenféleképpen akármilyen statisztikát nézünk, benne vagyunk a top 3-ban. Sajnos ez nagyon sok mindennek köszönhető. Ez elsődlegesen az életmód és az életvitel, ami a magyarországi emberekre jellemző. Tehát, hogyha úgy nézzük, nagyon komolyan megváltoztatható az, hogy mi lesz a kimenete egy daganatnak, vagy hogy hova kerülünk például.
Na most egyébként a rákkutatásban az mennyire fontos, hogy hol él valaki. Tehát a gyógyulási esélyekben mennyire látszik az, hogy valaki mondjuk a skandináv országokban, az Egyesült Államokban, akár valami jobb sorsú déli államban él, vagy egy rosszabb sorsú déli államban él, vagy éppen Közép-Európában. Tehát amikor már diagnosztizálták és elkezdték kezelni, azt követően a túlélési esélyben számít-e, hogy hol él az illető?
Ez legalább 5 kérdés volt most jelen pillanatban, úgyhogy megpróbálok egyenként válogatni. A földrajzi elhelyezkedés a daganatok kialakulásában is nagyon komolyan befolyásolja, hogy kialakul-e valaki bedaganat vagy nem. Itt általában 3 faktor van, amiről beszélni kell és számolunk. Egyik oldal az, ami a öröklött genetikai háttér. Tehát, hogyha egy zárta populációt nézünk, egy japán populációt, vannak olyan betegségek, ami genetikai halmozódással, tehát már ott az adott egyedek között nagyobb valószínűséggel megjelenik. A másik fele az egésznek az életvitel, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ki, miként és hogyan éli életét, többes sporttól, kevesebbes sporttól, odafigyel magára, stresszes életet él. És hogyha a statisztikai oldalról közelítem meg a dolgot, ez a másik fele az egésznek, akkor meg azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag egy nyugat-európai országban élő ember jobb eséllyel jut egészségügyi ellátáshoz, tehát hogyha egyszer daganat alakul ki a szervezetében, akkor jobb minőségi ellátáshoz fér, míg mondjuk egy afrikai országban, ahol 100 kilométert vagy még többet kell menni egy egészségügyi ellátás miatt, ott gyakorlatilag elképzelhető, hogy nem is kerül bele a statisztikába egy daganatos betegség, vagy csak nagyon-nagyon kis mennyiségben kerül bele. Tehát ilyen szempontból a statisztika is egy kicsit befolyásolja azt, hogy és miként nézzük az embereket, de szeretném hozzátenni, sajnos európai statisztikában vagyunk ilyen előjárók.
Egyébként, ha almát almával próbálunk meg összehasonlítani, és hát ugye döbbenten tapasztaltam, hogy a legfejlettebb országok közé került Magyarország statisztikai alapon mindenképpen. Ez azt jelenti, hogy a gyógyulásban is olyan esélyeink vannak itt Magyarországon, mint mondjuk a legfejlettebb európai országokban?
Azt kell, hogy mondjam, igen. Az elsődleges probléma a magyar populációval az, hogy nagyon sok daganat van, és hogyha összehasonlítjuk más országokkal, tehát már maga a detekció során sokkal több daganatos beteg van. Másik oldalról viszont, hogyha a kezelés elindul, akkor ugyanazokat a kezelési eljárásokat egy magyarországi beteg megkaphatja, amit egy nyugat-európai országban élő ember. És még tegyük hozzá azt is, hogy vannak olyan kísérleti stádiumú gyógyszerek, ami fejlesztés alatt van, és itt egyértelmű átjárások vannak. Tehát, hogyha azt jelenti, egy magyar beteg hozzáférhet egy nyugat-európai stádihoz is, tehát egy olyan vizsgálati eljárásba bekerülhet, ami még kísérleti stádiumban van. Tehát ilyen szempontban nem állunk rosszul.
És az, hogy ennyi daganatos megbetegedés van, az az életmódon túl még mivel hozható össze? Tehát Magyarország ugye mondta, hogy a földrajz az nagyon fontos. De az embernek az az érzése, hogy tulajdonképpen, ha leszámítunk mindenféle olyan körülményt, amit az emberek hoznak létre, ez egy jó kis hely. Mi az, ami itt fokozza a megbetegedésre való hajlamot? Elsősorban akkor az emberek saját maguknak?
Így van. Szerintem mindenkinek a szívére kellene tenni a kezét, és egy kicsit átgondolni azt, hogy mit is csinálunk minden egyes nap. Gondoljunk végig egy-két dolgot. Gasztronómia. Nyugat-európai országokban, és éltem elég hosszú időt nyugat-európai országokban, a köretnek a nagy része a zöldség szokott lenni. Magyarországon, hogyha vasárnap megnézzük, hogy mit teszünk le az asztalra, a köret az burgonya szokott lenni, sült krumpli vagy burgonya püré, tehát mindegy ilyen szempontból, hogy melyiket nézzük. Tehát gyakorlatilag egyik oldalról a magyar gasztronómia, egy nagyon-nagyon jó gasztronómiáról beszélünk, de sajnos ez valamilyen szinten segíti a daganatoknak a kialakulását. Másik oldalról viszont az életmód az, ami szintén stresszes életmód, kimegyünk az utcán, látjuk, hogy az emberek egy kicsit stresszesebbek, és gyakorlatilag ez megint egy ugyanilyen faktor, és amiről általában nem szoktak beszélni, és senki nem gondol bele, hogyha körbenézünk a lakásban, akkor elektromágneses sugárzásokat látunk, a telefonunkat általában a farzsebünkbe vagy előhordjuk, gyakorlatilag ezek mind-mind egy alacsony sugárdózist jelentenek, és hogyha ezeket így összeadjuk, és az egyes faktorokat egyenként hozzáadjuk az egészhez, akkor gyakorlatilag eljutunk addig a pontig, hogy azt mondjuk, hogy érthető valamilyen szinten, hogy a Magyarországon miért ilyen kimagasló a daganatos betegeknek a száma. A másik dolog, amit én mindig példának szoktam hozni, hogy pro és kontra is lehet nézni a dolgokat, szeretném hangsúlyozni, hogy a sport az nagyon-nagyon hasznos az egészség szempontjából, de hogyha belegondolunk abba, hogy valaki elmegy sportolni, mi szokott történni egyből? Fut egy 5 percet, és utána egy oxigénhiányos állapot alakul ki. Ilyenkor a szervezetben elindul egy reaktív oxigéngyök termelés, és ezek a reaktív oxigéngyökök megtalálják a DNS-ünket. Tehát valamilyen szinten a futás közben károsítjuk a DNS-ünket, ami DNS károsodás segít, hogy a daganat kialakulhasson. De az összes pozitív hatását nézve messze-messze nagyon-nagyon hatásos, és mindenkit arra bátorítanék, hogy a napi sportot semmiféleképpen ne hagyja el. Csak azt kell nézni, hogy minden egyes ilyen kialakulás egy ilyen multifaktoriális folyamat, és pozitív hatása és negatív hatása is van mindennek.
De akkor inkább javasolja a sportot, mint kevésbé.
Nem inkább javasol, hanem mindenféleképpen mindenkit arra ösztönöznék, hogy a sportot semmiféleképpen ne hagyja el.
Egyébként én azon szoktam gondolkodni, hogy amikor kiváló élsportolókat, a nagy kedvenceinket nagyon hamar elveszítjük. Feltűnően fiatalon, sportos, egészséges fiatal embereket, és legtöbbször valami rettenetes, daganatos megbetegedés áll a történet hátterében, akkor mindig felteszem a kérdést magamban, hogy akkor itt mi a fő probléma? Itt a genetika volt, ami ellentett, vagy pedig lehet, hogy valóban ott ezek az oxigén hiányos pillanatok, ezek rosszabb hatással voltak, mint másokra?
Azt kell, hogy mondjam, ez egyáltalán nem hazai terület nekem se, de gyakorlatilag a tudást összerakva én úgy gondolom, hogy a mai sport és az élsportról, hogyha élsportról beszélünk, akkor ez egy annyira kifeszített állapot, és annyira túl van hajszolva a szervezet, hogy valószínűleg ezek a stressz hatások így jelennek meg, és viszonylag egy korai, hogyha Benedek Tibort nézzük például, ő is ugye hasnyálmirigy daganatban halt meg, gyakorlatilag ez valahol meg fog jelenni, és a túlfeszített állapot és a stresszes állapot, és igazság szerint a szervezetet hajtjuk túl, ez fogja azt eredményezni, hogy itt valamilyen daganatos folyamat elindul.
Na most még egy picit beszéljünk arról, amit így elmondható erről életmód szempontjából. Tehát akkor ezek szerint, ha valamit jókedvűen csinálunk, lazán csinálunk, nincs benne igazán versengése, csak a jó érzésünket hajszoljuk, ha lehet ezt a szót használni itt, akkor azzal mind-mind veszélyfaktorokat, vagy daganat kialakulási lehetőségeket csökkentünk, mert hogy leginkább itt a jó hangulat a lényeg, meg az, hogy mondjuk ha egymással beszélgetünk, akkor inkább szeretettel és mosolyogva, mint hogy stresszt okozva a másiknak.
Én ezt is szintén mindenféleképpen szeretném javasolni mindenkinek, hogy kerülje azokat a stressz helyzeteket, és egy beszélgetés is, hogyha egy konfliktus helyzet is van, akkor mindenféleképpen inkább a kompromisszum az, ami a fontos, és egy pozitív beszélgetés mindig sokkal hatásosabb lesz. És én úgy gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk tenni, akkor legalább egy faktort kiveszünk az életünkből, ami a daganatoknak a kialakulását növeli, és innentől kezdve csökkenteni fogjuk magát a stresszt, és kiveszünk egyetlen egy faktort az életünkből, ami a daganat kialakulásához hozzájárulhat.
Tehát akkor testmozgásban is inkább javasoltak gyakrabban a kifejezetten jó környezetben enyhébb terhelést okozó tevékenységek, mert azok mind-mind pozitív hatással vannak a szervezetre, vagy azért ez így nem jelenthető ki?
Cél az szerintem, hogy elérjük azt, amit kitűztünk magunk elé. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk 80 kilót lefogyni, most mondok egy extrém példát ezzel, gyakorlatilag azt könnyek nélkül nem fogja tudni megtenni az ember. De hogyha azt mondjuk, hogy szinten tartva, mosolyogva és jókedvel, még hogyha a nap végén is megyünk el, azt mondjuk, hogy a napi stresszt leengedni, én úgy gondolom, hogy ennek egy nagyon pozitív hozadéka lehet megint.
Jó, tehát akkor a daganatos megbetegedés megelőzésében nagyon fontos a nyugalom, a jó hangulat, és egyébként meg a mozgás mindenképpen javasolt. A kezelésben mennyire lehet hasznos? Hasznosak az ilyen dolgok a gyógyszereken túl? Hogy valaki akár egy megbetegedéssel együtt, vagy a betegség kezeléssel párhuzamosan életmódot javít, ez mennyit segíthet? Mert csoda történeteket lehet hallani, a kedvencem az, hogy most láttam valahol egy ilyen történetet, hogy egy görög emigráns elment az Egyesült Államokba, ott megcsinálta azt az amerikai álmot, amit lehetett, majd 61 néhány évesen diagnosztizáltak nála egy súlyos rákbetegséget, hazaköltözött egy görög szigetre, és ott még élt 30 évet, miközben utolsó stádiumosnak diagnosztizálták. Tehát ennyit számít a környezet?
Én elsődlegesen kutató vagyok, és kutató ember, tehát a tényeknek szoktam hinni, és egy-egy esetet mindig mindenre tudunk hozni. Én gyakorlatilag azt mondanám, hogy ha daganatot diagnosztizálnak valakinek, nagyon fontos, erre még úgy is tudom, hogy vissza fogunk térni, a diagnosztikáról majd egy kicsit hosszabban érdemes beszélgetnünk, de amikor diagnosztizálták már a daganatot, akkor a kezelés az egy személyre szabott kezelés legyen, és egy személyre szabott kezeléssel utána jó eséllyel az ember sokkal nagyobb valószínűséggel fel fog gyógyulni, és nem egy-egy esetekről fogunk beszélni, hanem csak az elmúlt egy év praxisából tudok több ilyen esetet mondani, és majd nagyon szívesen hozok példákat.
Akkor még egy ilyen kérdés, és aztán áttérünk mindenképpen a tudományra, és amivel önök kifejezetten foglalkoznak Szegeden, hogy akkor most már, ha úgyis azon múlik sok minden, hogy hogy gondolkodunk, meg hogy gondolunk egyáltalán a másikra, meg az életre, meg egyebekre, akkor ezek szerint ez egy fontos dolog, hogyha diagnosztizálnak egy daganatot, akkor onnantól kezdve ne temessük magunkat, hanem inkább pozitívan álljunk hozzá, az is sokat segít. Most ez egy álkérdés, mert az ember gondolná, hogy igen.
Ez egyetemen igen a válasz rá. Tehát gyakorlatilag, hogyha valakinek diagnosztizálnak egy daganatot, ezt úgy kell tekinteni, hogy a daganatot le akarom győzni, és harcolok ellene. Ha az adott beteg föladja lélekben, akkor nincsen egyértelmű eredmény erre sem, de azt tudom mondani, hogy valószínűleg kevésbé fognak hatni ezek a gyógyszerek.
És akkor most beszéljünk a kutatásokról, és az elején, mint egy negyed órával ezelőtt, úgy kezdtem a beszélgetést, hogy egyesével meg kellene magyaráznunk a genomintegritás, meg DNS hibajavítás szavakat is, hogy ezek mit fednek, és ezen mit kutatnak.
Én egy kicsikét visszább megyek, és megpróbálom ezt megmagyarázni, hogy mit jelent egy genomintegritás szó, és azt hogy kell tekinteni. Gyakorlatilag azt kell néznünk, hogy minden szervezetünkben van kb. 10-24 darab sejtünk. Tehát elég szép száma vannak. És minden egyes sejtben, minden egyes nap 1 millió DNS hiba keletkezik. És az az 1 millió DNS hiba közül egy, hogyha rossz helyen találja el a genomunkat, tehát a DNS-ünket, akkor gyakorlatilag az a meleg ágya lehet egy daganat kialakulásnak. Ennél kicsit bonyolultabb, mert 5-6 kulcsgénnek el kell romlani ahhoz, hogy a legtöbb daganat kialakuljon, de azt kell nézni, hogy a szervezetünk minden egyes nap kb. 10-30-an hibát javít ki. Na most ez egy hatalmas nagy szám, és az, hogy a genomot intakt állapotban, tehát sérülésmentes állapotban tartjuk, ez az alapja annak, hogy mi ugyanúgy nézünk ki ma is és holnap is. Tehát gyakorlatilag vannak hibajavító mechanizmusunk, mi elsődlegesen ezt a folyamatot tanulmányozzuk, hogy a DNS hibajavítás hogyan működik a szervezetben, és hogyha a DNS hibajavítás nem működik megfelelően, akkor ez hogyan fog egy korai daganat kialakulásához vezetni, és amikor kialakul a daganat, abból egy viszonylag egyszerűen és jól kezelhető daganatból, hogyan lesz egy agresszív áttétes daganat, és az az áttétes daganat, az hogyan fogja a betegeknek a túlélését csökkenteni.
Ezek a kutatások jelenleg hol tartanak? Mert ez nagyon jól hangzik, és ugye már évtizedek óta lehet erről hallani. Sokáig még kuruzlónak tekintett természetgyógyászok is erről beszéltek állandóan, hogy valahogy fönntartani a szervezet öngyógyító képességét, és akkor ezzel szemben nagyon kemény gyógyszereket kellett szedni, amit az embernek a haja kihullik, stb. Tehát akkor ma már a tudomány, csupa nagybetűvel a tudomány is e felé hajt, hogy inkább nem pusztítani, hanem építeni a szervezetben? Vagy ez így most nagyon sommás a részem?
Nem, ez teljesen így van. Gyakorlatilag maga a daganat diagnosztika is átalakul, és átalakul a terápiás folyamat is. Tehát míg mondjuk 20 évvel ezelőtt arról beszéltünk, és a klasszikus patológiai módszerekkel megvizsgálták a mintát, megnézték azt, hogy nagyjából miről múlhatott el, morfológiailag, immunhisztokémiailag, tehát fehérjéket vizsgáltak benne. 2007 óta van egy olyan technológiánk, amit úgy hívnak, hogy új generációs szekvenálás, És ez a szekvenálási módszer segít egyébként azt megérteni, hogy pontosan mi romlott el a sejtben, és 2007 óta azért már eltelt pár év, de az eredmények folyamatosan jönnek, és az újabb és újabb eredmények, azok beépülnek a kutatásba, és nem csak a kutatásba, hanem a diagnosztikába. Amíg 20 évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy egy onkológus fogta, megnézte azt az eredményt, ami kijött, értelmezte, és az alapján megcsinálta a terápiát. Most egy onkotím, aki egy adott betegről dönt, nagyon-nagyon sok disziplinát fölvonultat. Van egy molekuláris onkotím már Magyarországon, ahol bioinformatikusok, matematikusok, onkológusok, sebészek, patológusok és biológusok is bent vannak, hogy együttesen értelmezzék ezeket az új eredményeket. Egy egyszerű példát mondok erre. Korábban viszonylag egyszerű vizsgálatok után meghozta az ember a döntést. Most jelen pillanatban, hogyha megvizsgálunk egy nagy csomó mindent a DNS-be, hogy milyen változások történtek, génexpresszió szintjén, RNS szintjén, hogy milyen változások történtek egy adott betegbe, és megértjük, hogy meg szeretnénk érteni azt, hogy mi történt ebben az adott betegben, körülbelül 3-5, akár 10 gigabájtnyi adatot kell átvizsgálni. Na most innentől kezdve jönnek azok a disziplinák, amik nem léteztek ideig.
Tehát így kerül a matematikus a gyógyításba.
Így van, egy biostatisztikus így kerül a gyógyításba. Értelmezni az adatokat most már tényleg nagyon-nagyon komoly háttértudás kell.
Akkor a lényeg, hol tartanak most ezek a kutatások, mennyire van ez közel? Tehát mondjuk akinek a közeljövőben, 1-2 éven belül diagnosztizálnak valami olyan daganatot, ami mondjuk Magyarországon nagyon gyakori. És itt sajnos gyakorlatilag az összes daganatos betegséget felsorolhatjuk, a tüdőráktól kezdve a férfiaknál a prostatarák, ha jól tudom, a hölgyeknél pedig a mellrák az, ami vezető halálok. Ezekben mekkora segítsége, vagy mekkora esélye van annak, akinél mostanában diagnosztizálnak ilyen betegséget? Tehát ott hat már ez a kutatás, hogy akár jövőre, vagy 2 év múlva már ezek a mindennapokban használható eredményeket mutatnak?
Nagyon fontos megemlíteni első lépésként, hogy minden egyes ilyen, és nem diagnosztikáról beszélünk még mindig, hanem most terápiáról. Egy terápia során egy onkológus dönt egy folyamat alapján, egy guideline, úgynevezett guideline alapján. Általában európai és amerikai guideline-okat követ egy adott onkológus. Ebben minden egyes lépésben, bizonyos lépésekben, megfelelő daganatoknál vannak már olyan markerek, amit vizsgálva célzott terápiás kezelést kaphat az adott beteg. Nem minden daganatnál, nem minden folyamatnál.
Melyik daganattípusnál állnak a legjobban?
Tüdődaganatoknál, emlődaganatoknál mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy ott benne van ebben a protokollban. És ott megvizsgáljuk azt, hogy attól függően, hogy éppen melyik vizsgálatra van igény, 50 vagy 500 gént vizsgálnak, és abba keresnek úgynevezett patogén mutációt. A patogén mutáció az azt jelenti, hogy egy adott mutáció, ami egyetemen a daganat kialakulásáért felelős. Megvannak azok, hogy mondok egy egyszerű példát, a melanoma is ide tartozik, ott van egy BRAF V600E nevezetű mutáció, a BRAF egy fehérje, és a V600E az pedig egy aminosav cserét jelent. Erre van egy jól célzott gyógyszer, ez a melanomás betegeknek körülbelül összességében az olyan 55%-ában elsődleges célpont. Ezt célozzák meg, és gyakorlatilag ez a kezelés alapja. Na most ehhez kell az a molekuláris diagnosztika, amiről egész idáig beszéltünk, tehát ez már itt van, és gyakorlatilag a 4 magyarországi nagy centrum és az országos onkológiai központ, akik karöltve végzik ezeket a vizsgálatokat, és gyakorlatilag pontos számot most nem tudok, de több 10 000 betegnek szoktuk minden egyes évben megcsinálni a vizsgálatát.
Ezek szerint ebben jók az esélyek.
Én úgy gondolom, hogy egyre javulnak az esélyek, nő az információtartam, egyre jobban megértjük a daganatokat. De a másik fele ennek az, hogy gyakorlatilag folyamatosan fejlődnek a diagnosztikai eljárások, és hogyha kutatóként ülök itt, és nem úgy, hogy egy adott embernek a munkáját segítve gyakorlatilag kiadunk egy leletet, hanem kutatóként nézem, akkor ilyen új diagnosztikai eljárásokat fejlesztünk, és a meglévő diagnosztikai eljárásokat egészítjük ki újabb eljárásokkal.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után most már a diagnosztikáról is fogunk beszélgetni, mert gondolom, hogy az egyik legfontosabb pillanat, hogy egyáltalán jól meghatározzák, hogy mi is a probléma, mert csak utána lehet erre megfelelő választ kapni. Úgyhogy mindjárt folytatjuk a hírek után a beszélgetésünket Pankotai Tiborral, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ genomintegritás és DNS hibajavítás kutatócsoport vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.